153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, mai Kaleidoszkóp magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Ferenczi Zoltán, kábítószerügyi szakértő, egyébként református lelkész. Köszöntelek szeretettel.
Jó napot kívánok, szervusz Ági.
Zolival éppen a rádió udvarán találkoztunk, isteni szervezés. Régóta ismerjük egymást, és azt is tudom, hogy csoporttréningeket tart, hiszen például a Sziládi Gimnázium tanárainak is tartottál már. Most jelen pillanatban a Benyámin lakóotthon dolgozóinak vezetsz egy tréninget. Mesélj nekünk erről, Zoli, mi ennek a tréningnek a célja.
Régóta dolgozom az otthon lakóival, többféle tréning volt, tavaly éppen egy kiégés megelőzési tréninget csináltunk, most pedig az otthon vezetője kérésére egy kommunikációs tréninget, aminek az a célja, hogy a munkafolyamatokban előforduló kommunikációs megcsúszások, félreértések sokkal tisztázottabbak legyenek, azaz a munkából adódóan sokkal egyértelműbb kommunikációs helyzetekben tudjanak dolgozni a munkatársak.
Ha jól értem azt, amit mondasz, és lefordítom a magam nyelvére, akkor tulajdonképpen a munkahelyi belső feszültségek megelőzése, hogy helyesen mondjuk el azt, amit akarunk, ne bántsuk meg. Jó dolgokra gondolok, ilyesmiről van szó?
Ez nem feltétlenül feszültségeket jelent. Alapvetően mindnyájan nagyon-nagyon sok szinten kommunikálunk. Azt látom, hogy a mi társadalmi kultúránkban nem feltétlenül van benne az, hogy beazonosítsuk a különböző kommunikációs szintjeinket. Mondunk valamit szóbeli közléssel, és az érzelmi közlésünk azzal ellentétes. Nagyon gyakran mi ezeket nem vesszük észre, félreértjük, zavaros helyzetek állnak elő. Az első nap most elsősorban a szóbeli közléseink tisztaságával dolgozunk, és már az érzelmi közlésekkel is elkezdünk dolgozni, de igazából a harmadik nap végére a kommunikáció világának egy nagyon izgalmas történetét be fogunk bele úszni, ez pedig a rejtett kommunikációk, azaz, amikor olyan helyzetekbe kerülünk, amikor valaki egy rejtett célt akar megvalósítani, amit tudtunk ellenére, például manipulatív folyamatok ilyenek, vagy a játszmarendszerek, ahol mondjuk nem tudatos, de akaratlagos folyamatokban vagyunk benne, hogy mit lehet egy ilyen helyzettel kezdeni, hogyan lehet ezeket felismerni, külön választani, reagálni. Nagyon-nagyon izgalmas és széles spektrumú ez a világ.
Akkor, ha jól értem, ez a tréning nem egynapos, hanem háromnapos. A dolgozók már most az első napban vagytok, hogyan értékelik, élvezik, nehéznek tartják?
Hát szerintem ezt tőlük kellene megkérdezni. Nyilván én a tréneri oldalról tudom mondani, ez egy nagyszerű csapat, hihetetlen nagyra értékelem azt, amit ez az egyházközség erőfeszítésként megjelenít, illetve a közjavára ad ennek az otthonnak a meglétében, fenntartásában. Én fantasztikusnak tartom azt a gárdát, amelyik ebben az otthonban dolgozik, hiszen magam is látom, hogy milyen elképesztő nehéz ez a munka, és nyilván nagyon szép is, én ezt nem tudnám csinálni, de nagyon mély, őszinte tisztelet van azokkal szemben, akik ezt csinálják hosszú távon, és azt gondolom, hogy itt ebben az otthonban, ennek a gyülekezetnek a munkatársi körében egy fantasztikus stáb van, akik nagyszerű emberek, nagyon jó velük dolgozni. Tehát én rettentően élvezem is, amit csinálunk, és én nekem az a benyomásom, hogy hasznos az a munka, ami itt megvalósul, de hogy ez valójában az ő szempontjukból milyen, ezt ők tudják elmondani.
Nyilván a hétköznapi élet gyakorlata majd el fogja dönteni. Én a folyosón járva és belehalva a csoport foglalkozásban hatalmas kacagásokat hallottam, tehát vélhetően azért élvezik. Akik esetleg nem tudják, ugye a Benyámin lakóotthonban sérült felnőttekkel, fiatalokkal foglalkoznak, tehát ugye erről beszéltél, hogy ez nagyon-nagyon nehéz. Vissza evezve egy kicsit a kommunikáció mesdjére, amivel most ebben a tréningben ugye kifejezetten foglalkozol, megütötte a fülemet az, hogy nagyon sokszor nem válik szét az érzelmi közlés, illetve a beszédbeli közlés, hogyha nyilván ezt nem két perc alatt mondja el az ember, de hogy első felütésre mik a legtipikusabb hibák, amiket elkövetünk.
Nem is, hogy nem válik szét, hanem hogy nehéz külön választani, értelmezni a kettőséget. Tehát például, hogyha Gábor oda megy Julihoz, és azt mondja, hogy úgy szeretlek, hogy lehoznám érted a csillagokat, és másnap Juli ezt számon kéri Gábortól, akkor az egy nagyon komoly kommunikációs csúszás volt. Itt nyilván a szóbeli közlésnek nem a szó szerinti tartalma az, ami valóságos, vagy a lényegi eleme a kommunikációnak, hanem az az érzelmi társadalmi töltés, ami mögötte van. A munkahelyi folyamatokban, de általában a társas érintkezés világában ezt nem mindig könnyű beazonosítani. Kevesen tudják, hogy maga a verbális, tehát a szóbeli közlések, a kommunikáció összességének körülbelül 4-7%-át teszi ki. Tehát például Facebookon, interneten, írásban kommunikálni ezért jelent olyan óriási félreértést, mert az összes többi 90%-ot mi nekünk valahogy ki kell egészíteni, és ez közel sem biztos, hogy ez nekünk sikerülni fog. Tehát ezt próbáljuk megérteni részben magunkban, részben a másik embernek a kommunikációjában, hogy vajon hogyan tudjuk még pontosabban, még precízebben beazonosítani ezeket a folyamatokat.
Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ferenczi Zoltánnal.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és tovább folytatjuk a beszélgetést Ferenczi Zoltán református lelkésszel, trénerrel, illetve kábítószerügyi szakértővel. Én tudom, hogy sok másfajta tréninget, csoport munkát is vezetsz. Mesélj nekünk egy kicsit erről, milyen tréningeket szoktál még vezetni?
Hát sokféle tréningben dolgozom munkatársaimmal, kitűnő trénertársaim vannak. Alapvetően most lesz például augusztusban egy olyan tréning, amit elsősorban lelkészeknek, illetve egyházi intézményekben dolgozóknak, vagy egyház közeli embereknek ajánlunk meg, ugyanis minden évben én szoktam egy-két olyan tréninget csinálni, amely hát elérhető árban, nagyon alacsony árban kifizethető azoknak is, akik szeretnének képződni. Ennek a mostani tréningnek például az lesz a címe, hogy rejtett folyamatok a gyülekezeti konfliktusban, és az alcíme pedig játszmások, manipulátorok, pszichopaták. Ez így első hallásra ilyen nagyon extrémnek tűnhet, de én azt figyeltem meg, hogy valamilyen oknál fogva az egyházak életében, ez nem csak a református egyházra vonatkozik, ezek a rejtett folyamatok nagyon gyakoriak. Mind a játszmarendszerek, ami azt jelenti, hogy én előttem van elrejtve, hogy tulajdonképpen mit is csinálok valójában, mind a manipulatív folyamatokban, amikor valaki a valós szándékát el akarja rejteni, és hát sajátos módon a szakirodalom azt írja, hogy a pszichopátia, tehát amikor valakinek a lelki ismerete, az erkölcsi érzéke gyakorlatilag nincsen meg, ez a jelenség is a társadalomban, a társadalmi átlagnál nagyobb arányban jelenik meg az egyházakban, ugyanakkor sem a lelkészek, sem az egyházban dolgozó szakemberek az ilyen jelenségek beazonosítására, illetve kezelésére nem kapnak kiképzést, és rengeteg olyan szomorú, vagy éppen tragikus folyamatot ismerhettem meg, hát az elmúlt 15-20 évben, amelynek a hátterében ilyen folyamatok voltak, vagy ezek voltak valószínűsíthetőek. De nagyon régóta dolgozom szakmai személyiségfejlesztésben, konfliktuskezelésben, pedagógusokkal volt több olyan pedagógus továbbképzési program, amit az Oktatási Minisztérium rendelt meg, vagy más közoktatásfejlesztési cégek, amelyekből aztán elég nagy méretű országos projektek is lettek, ezekbe én magam is képeztem. Most jelenleg egy rendkívül izgalmas folyamatban vagyok benne, ami egy hosszabb távú fejlesztési folyamat, egy Kecskemét közeli kislétszámú iskolával dolgoztam, pont az egyik általam megírt, egy másik cég által megrendelt tréning kapcsán, akik szerettek volna velem tovább dolgozni, és ez az iskola szerette volna megtalálni a pedagógiai szemléletét, és ez most körvonalazódott. Egy nem tiszta Montessori iskolát fognak elindítani, projektpedagógiával és más egyéb élménypedagógiai elemekkel keverve, rengeteget tanulnak, és most szeptemberben kezdődik el az első kísérleti osztály, és úgy tűnik, hogy jövőre felmenő rendszerben ezt a pedagógiai szemléletet, amit sajátosan ők a saját helyzetükre tanulnak és készítenek, mind az eszközökkel, mind a szakmai keretekkel ez elindul. De van pontos Sorányi Zoltánnal és Juhász Krisztinával csináltunk egy élménypedagógiai tréninget drogrehabilitációs otthonoknak, illetve drogambulanciáknak. Az elmúlt évben szakmai személyiségfejlesztési tréningjeink vannak. Nagyon izgat például az, hogy hogyan lehet hatékony eszközöket bevinni az iskolákba, és tanítok az ELTE-n most már 6. éve. Például az ELTE-n is most már interaktív csoportokat tartok, és hát ezeknek a tapasztalataival szoktam dolgozni. Pedagógusok között hol vannak a pedagógusok kompetencia határai, tehát pedagógia szakmai határain belül képesek hatékonyan a drogmegelőzésbe tevékenykedni, illetve milyen hatékony eszközök vannak, amivel ma ezekkel számolhatnak.
Válaszoltad is részben a bennem felvetődő kérdésre, hogy ugye református lelkész vagy, helyileg hol dolgozol, és hogy végzel-e hagyományos értelembe vett lelkészi munkát, vagy pedig alapvetően a tréningekkel, projektekkel, fejlesztéssel foglalkozol?
Márciusig voltam a Hetény Egyházi Gyülekezet lelkipásztora, és jelenleg nem a hagyományos értelemben való lelkészi szolgálatban vagyok. Korábban, mielőtt Hetényegyházára érkeztem, szintén világi állásban dolgoztam, akkor egy minisztériumnak voltam a főosztályvezető helyettese, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos egy lelkésznek, hogy az egyházon kívül is hely tudjon állni, hogy olyan szakmaiság, olyan kompetencia, olyan tapasztalata legyen, amely az egyházon kívül is elismerhetővé teszi őt. És az a tapasztalatom, hogy egy egészen másfajta összképet, látásmódot, kompetenciát biztosít azok a kollégáim, lelkész barátaim életében is, akik olyan képzettségekkel, tapasztalatokkal rendelkeznek, ami az egyházon kívül is, így mondom, piacképes vagy elismert. Igen, tehát most jelenleg nem gyülekezeti lelkészi szolgálatot végzek, de ugyanakkor van olyan tevékenységem is, amely teológiai jellegű munka, illetve egyházközeli, de most valóban jelen pillanatban főként addiktológiai munkák azok, amikből élek, mind a kábítószerügyi szakértőség, különböző kábítószeresekkel foglalkozó intézmények fejlesztésével, szakmai támogatásával foglalkozom.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, ahogy hallják, nagyon szerteágazó az a terület, amivel Zoli foglalkozik. A kábítószerügyi szakértői munkára fogok rá kérdezni. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést Ferenczi Zoltánnal. Ígértem, hogy a kábítószerekről is fogunk beszélni, hiszen szakterülete Zolinak, de előtt egy kérdés vetődött fel még bennem az előbb, hiszen mondtad, hogy nagyon sok olyan fejlesztéssel foglalkozol, ami kommunikáció, konfliktuskezelés, tehát ami az emberek lelkével, a köztük lévő viszonyokkal foglalkozik. Nem tudom, mennyire látom ezt jól, hogy a lelkészek a teológiai képzettség mellett viszonylag szűk az a képzés, amit kapnak, mondjuk pszichológiai, mentálhigiénés képzés, holott egyfolytában az emberek lelkével kell, hogy foglalkozzanak, törődjenek. Hogyan látod ezt te?
Egyfelől azt mondhatom, hogy sok kérdés, és néha még kritika is megfogalmazódik a pszichológia mai főcsapás irányaival szemben, vagy akár a régi előfeltevéseivel, alap gondolataival kapcsolatban is. A tapasztalatom viszont megjelenik másik oldalon, hogy azt vettem észre, hogy azok a lelkipásztorok képesek kiegyensúlyozottan, hatékonyan, és nem a családjuk vagy saját maguk kárára végezni a szolgálatukat, akiknek ez az érzékenysége, vagy még inkább ezek a kompetenciái megvannak. Hogy éppen pszichológiai képzés kell a lelkipásztornak, nem tudom, de hogy olyan ismeretek, ami az emberi alapműködéseknek a feltárását jelenti, azt elengedhetetlennek tartom. Másrészt azt is látom, hogy azok a lelkészek, akik ezen a téren képzettek, az ilyen lelkészeknek az önismerete is lényegesen mélyebb. Sokkal inkább képesek reflektálni a saját maguk történéseire, elakadásaira, világosabban látják a kompetencia határaikat. Én inkább azt látom problémának, hogy jelenlegi teológiai képzés, és most nem csak a református teológiai képzésre gondolok, nem igazán kerül hangsúly arra, hogy mi az, amit egy lelkipásztor még meg tud csinálni, és mi az, amit már nem. És ezért nagyon sokszor akadok bele olyan esetekbe, amikor egy lelkész bizony olyan kérdésekkel is, nagy elánnal és minden jó szándékával nekiugrik, amiben aztán bizony inkább gubancokat sikerül csinálni, mint örömteli támogatást az ügy megoldásához, vagy olyan jó szándékú ügyeket, vagy jó szándékkal csinálunk ártó folyamatokat, amiben nagyon nehéz igazából alapvetően mit kezdeni. Most gondolok itt például a bántalmazásos kérdésekre, a gyermekbántalmazásra. Az a nehézség, hogy nagyon sokszor bizony a teológiai alapképzésünkben egy egyszerű gyászfolyamat végigvitelére se tanítanak meg bennünket, hogy mit kezdjünk a bántalmazott gyermekek történetével, ezt meg aztán végképp nem. Ugyanis például ezt is nagyon sokan nem is tudják lelkészek közül. Ez egy olyan történet, ahol a református lelkésznek és minden segítőnek feljelentési kötelezettsége van. Egyébként az iskolák világában is minden pedagógusnak. De nagyon sokszor látom azokat a jó szándékú folyamatokat, tehát nem rossz szándékot látok ezek mögött, hogy nemhogy nem tudunk hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott gyermekeknek, hanem épp ellenkezőleg gyakorlatilag azt támogatjuk meg, hogy ezek a gyerekek még nehezebb helyzetbe kerülnek, nem beszélve arról, hogy a bántalmazott gyerekek nagyon-nagyon sokszor rendkívül normakövetőek, hihetetlenül szeretnének megfelelni, megfelelési kényszerekkel rendelkeznek, és az egyházi közoktatás elvárás rendszerében ezek a tulajdonságok, hát egyfajta minta gyerekség, ezek a tulajdonságok preferáltak előnyben részesítettek.
Magyarul fel se tűnik?
Nemhogy nem tűnik föl, hanem azt várjuk ezektől a gyerekektől, hogy ez a fajta toxikus környezetből adódó, most erős idézőjel betéve áldásokat, mi magunk az iskola rendszerünkben élvezhessük. És ezeket a gyerekeket szeretnénk gyakorlatilag nagy számban látni sokszor bizony az iskoláinkban. Na, ezek nagyon-nagyon bonyolult, nehéz témák. Azt gondolom, hogy ez a fajta önreflektív magatartás, ez a fajta magas kompetenciákkal rendelkező szakmaiság, eleve a magas szakmaiság szerintem nagyon hasznos a lelkész munkájában, és az egy alapkövetelmény az én megítélésem szerint, hogy világosan lássa, hogy meddig terjed az én határom, szakmai határom.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és most már valóban a kábítószerek világába fog kalauzolni bennünket Zoltán. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Ferenczi Zoltánnal, aki hosszú évek óta foglalkozik kábítószer megelőzéssel, kábítószerügyi szakértő. Mesélj nekünk, mi a helyzet. Ma nagyon sokat hallják a hallgatók, hogy designer drogok, nagyot változott a világ, szakértők feltett kézzel szinte tehetetlenek, mert hogy beazonosíthatatlanok a drogok. Mi a helyzet, hogyan látod te?
Hát, hogyha azt kérdezed, hogy milyen statisztikai adatok vannak, erre is tudok válaszolni. De szerintem pont a designer drogok megjelenése világít rá arra, hogy a valódi probléma nem a drog. Ugye azt tudni kell, akik esetleg kevésbé jártasak ezen a területen, hogy a designer drogok azok nem kábítószerként jelennek meg, azaz a büntető törvénykönyv ennek a fogyasztását, terjesztését, átvitelét, stb. Tehát tartását nem bünteti. Azaz ezek kvázi legális drogok, a jogalkotó ebben messze a jelenség után kullog, megjelenik valami a molekulacsoport, ezt régóta fogyasztják, amíg mondjuk a toxikológusoknak a tudomására jut, hogy ilyen molekulacsoport jelent meg, akkor ez beteszik egy joganyagba, ahonnan ez illegálissá válik, és utána gyorsan megváltoztatnak valami szert molekulát, tehát ezek a szerek, a designer drogok gyakorlatilag egyszerű boltban megkapható szerek, ami bárki számára hozzáférhető, és rendkívül olcsó is. Pont ez a jelenség világít rá, hogy nem a designer drog az igazi probléma, hanem az a valóság, ami a függőséget, a visszaélésszerű rendszereket, az addiktív működést előidézi. És ebben viszont sokkal szélesebb ez a paletta, mint a kémiai szerek világa, hiszen az addikciók nem csak kémiai szereket jelentenek, hanem furcsa viselkedési szokásokat, vagy éppen nagyon megszokott és támogatott viselkedési szokásokat. Az én három fő fókuszom régóta inkább viselkedési addikciókkal foglalkozom, mint kémiai szerfüggőségekkel, például a hatalomfüggőség, például a munkaalkoholizmus, például a kodependencia.
Ez mit jelent?
A kodependencia a társfüggőséget jelent, tehát amikor a függőségem tárgya a másik ember. A kodependencia, nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, amikor én olyan kapcsolati helyzeteket vállalok, amelyben rosszul érzem magam, de semmit nem csinálok ellene, hanem benne vagyok. Például az alkoholista felesége, bántalmazó férfi felesége, most ilyen sztereotípiákat mondok, aki 15-20 éve benne él egy ilyen helyzetben, de valami, most megint egy furcsa összefüggést hadd említsek meg, valami oknál fogva több érdek jelenik meg az ő fejében vagy szívében, hogy ebben a kapcsolatban így ebben a formán benne maradjon, mint hogy bármit változtasson is. Ez az addiktív jelleg, És nagyon érdekes, hogy a mi társadalmi intézményrendszerünkben a hatalom, a munka és a kapcsolat egy olyan abúzi, visszaélésszerű rendszerré válhatott, ami egy nagyon stabil struktúrát hozott létre, és egész intézményrendszerek épülnek úgy föl, pláne ebben a piramis jelvű szervezeti struktúrában, hogy ami működünk, amely csúcsán a kompetencia hiányos hatalomfüggő áll, aki egyébként előbb-utóbb az omnipotens szakaszából egy paranoid szakba fog kerülni.
Ez fordítja nekünk, Zoli.
Tehát a mindenhatóságnak ezt a gyermetek gyönyörét megélő szak, hogy én mindent átlátok, mindent tudok, mindent ismerek. Nyilván, amikor a realitás kontroll zavar már olyan erős lesz, ez is egy addiktológiai szakkifejezés, hogy rájön arra, hogy már a dicsimnusz zengő angyali karra, akivel körbeveszi magát, ugye minden esetben a hatalomfüggő, ez már kevés, hirtelen elkezd rettegni, hiszen érzi, hogy nagyon eltávolodott a valóságtól, ezt követi a paranoid szakasz, amikor hirtelen mindenki ellenségé válik, minden kritika világháborút jelent, és sajnos, hogyha ez kiteljesedik, a személyiség szétesése következik be, amikor az illető egyre zavarosabb, egyre inkább, hát hogy mondjam, finoman egyedülálló összefüggéseket vesz észre a saját környezetében.
Arról, amit mondtál, az jutott eszembe, hogy szinte mindannyian függünk valamitől, és ez nem helyes. Mi ennek az ellenpólusa? Ugye itt három nagyon erős területre világítottál rám, amivel foglalkozol, de hogy mi lehet az oka annak, hogy ennyire vágyunk, és biztonságban érezzük magunkat a függőségben?
Hát ugye ez egy elég magas labda volt, tehát az első könyvem az pont ezzel foglalkozik, ami nekem addiktológusként és teológusként is munkahipotézisem, hogy minden függőség egy látens istenkeresés. Tehát azt gondolom, hogy gyakorlatilag ahogy mondtad, ez így van, tehát nincs függőség nélküli ember, minden ember függ valamitől. A kérdés az, hogy a függőségeink vajon kiteljesítenek, vagy rombolnak. És vannak kiteljesítő függőségek is, például az Isten függőség az ilyen. Nem véletlen például, hogy ahol ez a kettő találkozik, ott nagyon érdekes jelenségeket figyelhetünk meg, például azok a terápiás szemületek, vagy terápiás rezsimek, otthonok, amelyek keresztény háttérrel működnek, mindig sokkal magasabb gyógyulási arányokkal rendelkeznek, mint azok, ahol ilyen nincsen. És ennek az egyik magyarázata az, hogy pontosan azt a fajta egészséges és konstruktív támogató függőségként kapják meg a gyógyulni vágyók, amit egyébként egy Isten nélküli társadalomban nem igazán sikerül.
Valami olyasmiről lehet szó, ha jól értem, hogy alapvetően mindenki örömre és boldogságra vágyik, és akármelyik függőséget is nézzük, ezt keresi benne, és amikor ez egy konstruktív, ahogy említetted, tehát mondjuk Isten engem szeret, akkor nincs szükségem arra, hogy máshogy ezt megtaláljam, ezt a fajta örömet?
Jó, ezek nagyon bonyolult szavak, mert az öröm és a boldogság mondjuk a Biblia nyelvezetén egészen mást jelent, mint ahogy mi. Mi öröm és boldogság alatt érzéseket, élményeket értünk. A Bibliában az öröm és a boldogság semmi köze nincs se az érzésekhez, se az élményekhez. Ezt szerintem egy másik beszélgetésben lenne érdemesebb kibontani, de alapvetően igen, tehát egy, a mi élményközpontú társadalmunk valóban ilyen nagyon túlfűtött, nagyon túlhajtott élményeket keres, és ez önmagában hordozza a törvényszerű bukásnak a valóságát.
Zoli, nagyon köszönjük a beszélgetést, és kívánok sikeres tréninget itt, illetve az előtted álló más csoportokban. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm a beszélgetés lehetőséget.